útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa is a Jónak lenni jó akció mellé állt, amellyel idén a Kárpát-Haljai Kegyes Alapítvány támogatták, közölte a magyarkurír.hu. 14. Leó pápa is segítette a magyar közmédia Jónak lenni jó akcióját. Egy dedikált pileólust, pápai sapkát ajánlott fel a kárpátaljai árva és félárva gyermekek javára, amely 3 millió forintért kelt el. Az értékes tárgyat a Ráti Gyermekotthonban helyezik el, mondta el Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatorna igazgatója és a Jónak lenni jó projekt vezetője. Hozzátette, az akció december 21-én zárult, és 440 millió forint gyűlt össze a Kegyes Alapítvány részére. A szervezet évek óta segíti Kárpátalján a háború sújtotta, legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyerekeket és családokat. A kormány nevében kívánok békés, áldott ünnepeket Magyarország, közölte a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter azt mondta, minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen. Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam. Gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk, itthon és Európában is, fogalmazott. Vitályos Eszter a kormány nevében biztosított mindenkit. Bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migráns erőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni. Karácsony Krisztus születésének és a békének az ünnepe. Ezért sem feledkezhetünk meg arról, hogy miközben mi otthonainkban meghitten ünneplünk, világszerte emberek sokasága mindez csak fenyegetések, terror és háborúk árnyékában teheti meg. Több mint 380 millióra tehető az üldözött keresztények száma, akik a megváltó érkezését titokban, félelemben, kirekesztettségben, sőt sokszor tömeggyilkos támadások célkeresztjében kénytelenek ünnepelni. Olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a távirat irodához eljuttatott közleményében. Miközben a növekvő keresztény ellenesség és az elhibázott migrációs politika miatt mára a nyugati országokban is terrortámadásoktól kell tartaniuk a karácsonyi programok látogatóinak, addig Magyarországon biztonságban készülődhetünk az ünnepre. Államtitkárságunk 2025-ben is folytatni tudta küldetését az üldözött vagy szükséget szenvedő keresztényekért, tartalmazza a közlemény. Közölték, idén több mint 70 alkalommal összesen 3,5 milliárd forint értékben juttatták el a Hungary Helps programon keresztül Magyarország adományait a hitük miatt ártatlanul szenvedőknek. Véres terrortámadások által sújtott közösségeknek adtak azonnali segítséget Szíriában, Nigériában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, tették hozzá. A hallgatói lemorzsolódás csökkentő programot indít a kormány a felsőoktatásban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Varga Bajusz Veronika a videóban azt mondta, az elmúlt években mind a felsőoktatás, mind a szakképzés a megújulásán keresztül az esélyteremtésnek és a társadalmi mobilitásnak is fontos szintere lett. Évek óta nő a felsőoktatásba felvettek száma, és a szakképzésből az egyetemekre 65%-kal többen kerültek be 2022 óta, tette hozzá. Kifejtette, a program célcsoportja az orvos, egészségtudományi, természettudományi, műszaki, informatikai, agrár és pedagógus képzésben tanuló, a képzést kezdő első évfolyamos hallgatók a képzés munkarendjétől és finanszírozási formájától függetlenül, illetve a szociális és vagy gazdasági hátránnyal küzdő hallgatók évfolyamtól, képzési munkarendtől és finanszírozási formától függetlenül tartoznak. Végül az időjárásról. Szerdán túlnyomóan borult párás idő, valószínű legfeljebb északkeleten lehet szakadozás. A Dunántúlon többfelé másutt csak néhol és kis mennyiségben fordulhat elő csapadék. A délutáni esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó váltja fel. Ugyanakkor a síkvidéken legfeljebb vékony hóréteg alakulhat ki. Az északkeleti szél nagy területen élénk lesz, északkeleten gyakran erős lökések kísérik. A csúcs hőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli délelőtti órákban áll be a maximum. Híreket hallottak.
De meg kell a búzának érni, ha minden nap meleg éri, ha minden nap meleg éri, de vlálé. Ej, de meg kell a szívnek hasadni, ha minden nap bánat éri, ha minden nap bánat éri, de vlálé. Mert bánat, bánat, de nehéz vagy, bánat, bánat, de nehéz vagy, csuhajla. És bój ki, bánat, a szívemből, elegem volt a becsületből, de vlálé. azt gondoltam, míg a világ, hogy mindig ég a gyertyavilág, mindig ég a gyertyavilág, ha te. Ej, de már látom, hogy elalszik, s az én rózsám rám haragszik, az én romnyim rám haragszik, ha te. Mert bánat, bánat, de nehéz vagy, bánat, bánat, de nehéz vagy, de válik, és bújj ki, bánat, a szívemből. Elegem volt a becsületből, de válik.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai adásunkban összeállítást hallanak többek között Szent Józsefről és Máriáról, valamint szó lesz Karácsony titkáról is. Tartsanak velünk!
Szent József a boldogságos Szűz Mária jegyesének, aki Jézus Krisztus nevelőapja, gondviselője és védelmezője volt. Egész életét háttérben töltötte. Az evangéliumokban egyszer sem szólalt meg, csupán csendben szolgált. A némaság azonban nem jelentéktelenségről árulkodik. Igaz ugyan, hogy egyetlen szavát sem őrizte meg az evangélium, de négy álmáról is tudunk, amelyek mind azzal a feladattal kapcsolatosak, amelyeket az Úr bízott rá. Ha sorra vesszük álmait, az az érzésünk, hogy olyan volt mellettük, mint egy állandó személyi testőr, aki persze közben ácsként egész nap keményen dolgozott. Ferenc pápa tavaly december 8-án apostoli levelet írt abból az alkalomból, hogy 150 évvel előtte nyilvánították Józsefet az egyház védőszentjévé. Ebben az írásában elmélkedik József négy álmáról. Itt olvashatjuk, hogy erősen felzaklatta őt Mária érthetetlen terhessége. Nem akarja nyilvánosan bevádolni, hanem úgy dönt, hogy titokban küldi el. Az első álomban az angyal segít megoldani a súlyos dilemmáját. Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezzel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ő nyomban válaszol, amikor felébredt álmából úgy tett, ahogyan az úrangyala megparancsolta neki. Engedelmességgel legyőzte drámáját, és megmentette Máriát. A második álomban az angyal megparancsolja Józsefnek, kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresztetni a gyermeket. József nem habozott engedelmeskedni, anélkül, hogy kérdéseket tett volna fel a nehézségekről, amelyekkel szembe kell néznie. Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba, és ott maradt Heródes haláláig. Egyiptomban József bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a megígért értesítést arról, hogy visszatérhet hazájába. Egy harmadik álomban az isteni hírvívő tájékoztatta őt, hogy meghaltak azok, akik meg akarták ölni a gyermeket. Aztán megparancsolta neki, hogy keljen fel, fogja a gyermeket és anyját, és térjen vissza Izrael földjére. Ő pedig ismét habozás nélkül engedelmeskedik. Felkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. A visszaút során azonban, amikor meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszamenni. Miután figyelmeztetést kapott álmában, és ez már a negyedik alkalommal történt, Galileába indult, és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le. A pápa elmélkedését követve Szent József négy álmából láthatjuk, hogy ő olyan őr volt, aki mindig éberen aludt. Talán éppen ezért gyakran álmodott. Az úrangyala pedig mindig álmában figyelmeztette őt arra, hogy mit kell tennie. Éjjel-nappal vigyázott Máriára és a rábízott gyermekre. Értük élt, ez volt a hivatása. Akinek pedig hivatása van, az nem önmagáért, hanem másokért él. Talán éppen azért van ma kevés pap, tanár és orvos, mert kevesen akarnak másokért élni. Talán ezért bomlanak fel házasságok, hullanak szét családok, maradnak sokan egyedül, mert szívesebben élnek önmagukért, mint másokért. Pedig önmagunknak élni unalmas, szomorú, és végső soron önpusztító. Míg másokért élni azt jelenti, hogy igazi belső örömre, energiaforrásra találunk. Szent József különleges, hogy mindaz, amit róla és álmairól elmondtunk, azt a mai édesapákra, családfőkre alkalmazzuk. A családjukért élő édesapák Szent József példájából ma is erőt meríthetnek, aki arra tanít, hogy értelmes, teljes életet úgy lehet élni, ha szeretetből elkezdünk másokért élni. A szeretet dinamikája ugyanis újra és újra feltölt energiákkal, mert amit önmagunknak talán nem teszünk meg, arra másokért szeretetből képesek vagyunk. Gondoljunk csak bele, milyen sokan hanyagolják el önmagukat, öltözetüket. Nem főznek maguknak, mondván, hogy nem érdemes, hiszen úgyis egyedül vannak. Ha pedig templomba sem járnak, akkor vajon van-e még olyan alkalom az életükben, amikor egyáltalán érdemes lenne szép ruhát felvenni, vagy terített asztalhoz ülni? Aki viszont életének súlypontját saját magán kívülre helyezi, nem veszít el semmit, sőt, mindent megnyer, amiért érdemes élni. Talán éppen Szent József áldozatos életén elmélkedve jutott az üdvözítő arra a meggyőződésre, hogy aki, idézem a Szentírásból, aki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti azt, aki ellenben elveszíti, megnyeri azt az örök életre. A zsoltárokban is így imádkozunk, hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret. Imádkozzunk ma családjainkért, és Ferenc pápával együtt kérjük Szent József közbenjárását. Üdvözlégy megváltó őrzője, Szűz Mária jegyese, Isten rád bízta fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján. Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól. Amen.
A hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Ternyek Csaba egrieseket hallják.
Ez a mai evangéliumi szakasz, amit hallottunk, rámutat Mária különleges hivatására az egyházban, És azon túlmenően rámutat arra a hivatásra is, ami a nőknek a hivatása a családban, az egyházban, a világban. Hogy észrevegyék azt, amit a férfiak nem vesznek észre. Sok minden van, amit a férfiak nem vesznek észre. És akkor, amikor merőben férfi alapú társadalom volt, vagy van, akkor bizony azt is tapasztalhatjuk, hogy milyen sok probléma van amiatt a világban, mert hiányzik a nőknek a szeme, a figyelmessége, akik észreveszik azt, amit a férfiak sajnos képtelenek észrevenni. Hát például ebben a lakodalomban, amiről ugye beszámol a mai evangélium, hát senki nem vette észre, hogy fogytán a bor. Márpedig hogy néz ki egy lakodalom, hogyha mindenki színjózan? Hát kell azért ott egy picit fogyasztani a bort, és hát Mária észrevette, és Mária vette észre. Nem az apostolok, nem Jézus, nem a férfiak vették észre. Mária észrevette, hogy fogytán a bor. És aztán hát ziadalom keletkezett, hogy akkor mit csináljunk, és akkor azt is Mária vette észre, arra is ő hívta fel a figyelmet, hogy ne kapkodjatok össze-vissza, ne tegyétek azt, amit ő mond. Tegyétek azt, amit Jézus mond. Ha azt teszitek, amit a fiam mond, akkor minden rendben lesz. És azért ezek a mondatok, hogy észrevette, tegyétek, amit mond, ezek végig hullámzanak az egész kereszténység történelmén, egészen mind a mai napig. A mai ünnepnek a tartalma éppen arra mutat rá, hogy Mária a keresztények segítsége a legnehezebb időkben, akkor, amikor az európai kereszténység nagy veszedelemben forgott, akkor Mária volt az, akit segítségül hívtak, őhozzá imádkozták a rózsafüzért, már 5. Szent Pius pápa a lepantói ütközetnél, ahol a győzelmes királynőt hívták segítségül, és ő segítette a keresztényeket a nehéz küzdelemben és csatában. És aztán később Buda visszafoglalásakor, vagy amikor 7. Pius pápa ideje alatt Napóleon seregei ostromolták a Vatikánt, Mária volt az, aki segített. Vagy gondoljunk a történelmünkre, a saját történelmünkre. Amikor Szent István király érezte azt, hogy közeleg a élete vége, és nem volt örököse, hát akkor kire bízta az országot? Máriára. És azóta Mária a mi pátrónánk. Úgy ismernek bennünket a világban, hogy a szűzanya a magyarok legfőbb oltalmazója. Patrona Hungariae, Magyarország fő védnöke, fő védője, patronája. És utána nagyon sokan, sok nép hasonlót tett, de Szent István király volt az első történelmileg, aki Szűz Máriára, Jézus anyjára bízta az országát, nemzetét, népét. És hát amikor az elmúlt napokban a munkatársaimmal Krakkóban és Krakkó környékén zarándokoltunk, hát akkor rácsodálkoztunk arra, hogy a lengyel népben milyen mély Mária tisztelet él, és milyen mély vallásosság. Ahhoz képest, hát mi olyanok vagyunk, mint akik elhagytuk őseink hitét, és mindenfele csámborgunk, mint nép, nehezen találunk vissza igazi eredeti értékeinkhez, a biztos útra. Ugye keressétek, már az ószövetségi proféták mondták, keressétek a biztos ösvényeket, a biztos utakat, amelyek elvezetnek a célhoz. És hát ilyen biztos útra vezető intézmény, ez a hivatása, ez a kollégium is. Ahol
megtaníthatják a lányok egymásnak, meg a nővérek a lányoknak, meg az atyák, akik itt teljesítenek szolgálatot, hogy melyek a biztos utak. Én nem tudom, valaki próbálkozott-e már a lányok között sziklamászással. Én fiatal koromban próbálkoztam. Hát bizony, nem egy könnyű mesterség az, és meg kell tanulni. Meg kell tanulni azt, hogy hová lépsz. Minden lépésedet előre ki kell számítani. És vannak biztos fogódzók. Tehát van olyan, hogy előtted már ott sokan másztak, és az a kő, az biztos, abban megkapaszkodhatsz. A másikra ráteheted a lábadat. És mindig három biztos pontnak kell lenni. És akkor utána nem hogy egyszerre több végtagunkkal is mozgunk. Mindig csak egyel, hogy legyen biztos pont a lábad alatt. És valamiképpen az életben is ilyen van, hogy kellenek biztos fogódzók. Ha az életünkben nincsenek biztos fogódzónk, hát akkor nagyot lehet esni. Nagyot lehet esni. Ha szerencsések vagyunk, vagy ha van egy háló, vagy ha van egy baráti társaság, vagy ha van egy kollégium, amelyik megvéd, akkor talán nem kerülsz bajba. De baj is lehet a vége. És az élet olyan, mint egy sziklamászás. Bizony tele van veszélyekkel. És Mária nekünk ebben is segítség, ebben is oltalom. Ezért, amikor a szűzanyára úgy tekintünk, mint segítőre, a keresztények segítsége, akkor nem csak úgy általában gondolhatunk arra, úgy, mint nép, vagy úgy, mint közösség, hanem magánszemélyként is, hogy Mária az én segítőm is. Nem véletlenül a régi imádságokban hogy fohászkodtak az emberek, és olykor ez jusson eszünkbe, mi is ezt a három nevet hívjuk segítségül. Jézus, Mária, Szent József, segítsetek! Amikor bajban vagyunk, hívjuk az ő segítségüket, és Mária segít. Csodálatos az az imádság, amelyet a rózsafüzérben olyan sokszor, 50-szer megismétlünk, ha egy teljes rózsafüzértel imádkozunk, egy 5-10-eset. 50 alkalommal hívjuk őt segítségül, kérjük, hogy segítsen minket. És ez nem csak a nőknek a kiváltsága, a férfiak is tudják a rózsafüzért imádkozni, mi is imádkozzuk a rózsafüzért, mert a szűzanya mindannyiunkat segít, úgy tekintünk rá, mint mennyei édesanyánkra. Ezzel együtt is, amit elmondtam, azt érzékelte, Krakkóról beszéltem az előbb, Szent II. János Pál pápa, aki ugye Krakkóban volt érsek, hogy a nők valamiképpen nem kapják meg a mai társadalmakban, talán az egyházban sem, biztosan, és a Ferenc pápa figyelemmel van erre, és érzékelhetjük azt, hogy milyen nagy elmozdulás van az egyházon belül is a tekintetben, hogy a nőknek a hivatására, a nőknek a feladatára, a nőknek a méltóságára egyre inkább ráirányítsuk a figyelmet. Miért mondtam, hogy Krakkó? Ugye tudjuk mindannyian, Szent II. János Pál pápa Krakkóból érkezett Szent Péter székébe. És ő volt az, aki első feladatai között, még az ugye 25 évig vezette a katolikus anyaszentegyházat, és 9 évvel, 10 évvel a szolgálata kezdete után 1988-ban egy fantasztikus enciklikát írt, amelyet én mindenkinek figyelmébe ajánlok, a lányoknak a figyelmébe, mert meg lehet tanulni belőle azt, érdemes legalább egyszer elolvasni, hogy mi a női méltóság. Mulieris dignitatem, ez a enciklikájának a címe. Egyébként a női méltóságról szól, és interneten is elérhető. Nem olyan hosszú, néhány tíz oldal, viszonylag hamar el lehet olvasni. Nagyon mély gondolatok vannak benne, és megtanítanak bennünket azokra a fogódzókra, azokra a lényegi elemekre, hogy hol van a női méltóságnak a gyökere. Melyek azok a női hivatásnak, melyek azok a mozzanatai, melyek azok a területei, ahol el kell mélyítenünk a saját identitásunkat. El kell fogadni mindenekelőtt a legelső, hogy fogadjuk el azt, amilyennek születtünk. Egy olyan világban élünk, amikor olyan dolgokkal bombáznak bennünket, ami korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Hát az, hogy 2x2=4, hát az evidencia. Legalábbis sokáig azt hittük. Az, hogy a férfi, a nő meg nő, hát azt hittük, hogy evidencia. Én szerintem az. És én hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, mindenki evidenciának tartja. Ugyanis ha nem tartjuk annak, ha az alapkérdéseket, az alapdolgokat megkérdőjelezzük, akkor a saját életünk alapjait, azt a fát fűrészeljük, amelyiken a fészkünk van. Tehát ezek olyan dolgok, amiket nem lehet csak úgy véletlenül elfogadni, azt, hogy én nő vagyok, azt, hogy én férfi vagyok. Ezt tudatosan el kell fogadni. És ki kell fejleszteni magunkban azokat a tulajdonságokat, azokat a jó tulajdonságokat, készségeket, képességeket, amelyek egy nőre jellemzőek, vagy amelyek egy férfira jellemzőek. Fogadjuk el, és tegyük magunkévá. Az, hogy emberek vagyunk, hát ezen azért, mert ez a következő kérdés, hogy emberek vagyunk. Igen, akkor legyünk emberek. Ugye, most beugrik én nekem hirtelen, nem is tudom, hogy melyik költő írta, a Petőfi persze. Ha férfi vagy, légy férfi, ne hitvány, gyönge báb. Most itt a hölgyeknek mondom, a lányoknak. Mert hát ugye azért azt tapasztaljuk, hogy a férfiak, mintha elnői esednének. Akkor hol marad a hely, milyen terep marad a nőknek? Hogyha a férfiak elnői esednek, hát akkor most a nők meg férfiasodjanak. Hát inkább legyen mindenki az, ami. Legyen mindenki az, aki. Vállaljuk fel önmagunkat. És ha felvállaljuk önmagunkat, azok, akik vagyunk, például a szépségünket mindenki fedezze fel. Tehát én tudom, hogy a fiatal lányoknak olykor az gondot jelent. Túl sok energiát elvesz, hogy a külsővel foglalkoztok.
Jó pásztorok, szép sejem, subákban.
Folytatjuk adásunkat, melyben a karácsony igazi titkáról hallanak.
Ez az éjszaka éppen erről szól. Örömünk, ami örömünk, nem csalóka, nem röpke ideig tartó jó érzés csupán, nem önbecsapás, amely reggelre már átcsap valamiféle másnaposságba, hanem annak a boldog tudata, hogy életünk biztos, vigyázó kezekben van. Olyan Istenünk van, aki nem felejt el bennünket, aki őrzi lépteinket, aki vigyáz népére, aki annyira felvállalt bennünket, hogy magára vette múló emberi életünket. Azért tette, hogy lássuk be, mekkora érték, mekkora kincs mindannyiunk élete, amelyet azért kaptunk, hogy éljünk vele, hogy ne visszaéljünk, önző módon csak a saját boldogulásunkat keresve. Lássuk be, hogy a másik ember élete is ugyanolyan érték, mint a miénk, hogy egymásnak testvérei vagyunk.
Kedves hallgatóink, végül Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspököt hallják arról, miért fontos, hogy örömteli legyen a Szent Misén való részvételünk.
Kedves testvérek, mai szentírási szakaszok alapján két gondolatot szeretnék kiemelni, amelyet az oltári szentségre, illetve az oltári szentség ünneplésére, az eukarisztia bemutatására, a szentmisére is vonatkoztatok. Az egyik az Ószövetségi Olvasmányból hallott történet, ahol ünnepelnek. Mit ünnepelnek, vagy kit ünnepelnek? Az Úr ládáját, és az Úr jelenlétét a nép körében. Nem nehéz összekapcsolni a friss szekrényt, mint az oltári szentség előképét, Isten jelenlétének hordozóját. És mindez arra indítja Dávidot és az egész népet, hogy valami egész rendkívüli módon ünnepeljék az Úr ládájának bevonulását Jeruzsálembe. És itt az első kérdés, ami fölmerülhet bennünk, hogy mi mennyire éljük meg ünnepként a szentmisét, szentmise áldozaton való részvételt. Vannak olyan kultúrák, ahol akár például Afrikában, vagy akár Latin-Amerikában, ahol jobban megélik az ünnep mi voltát a szentmisének. Hogy ott tényleg ünneplünk. Ugye a mi tanításunk az egy örömhír, az evangélium örömhír. A legelső keresztényeknek a szívét átjárt egy mély öröm, ezért nevezték örömhírnek ezt az új tanítást, amelyet addig nem ismertek, és amely egy hatalmas örömet hozott az életükbe, az, hogy Isten itt van köztünk. Az az Isten, aki szabadít, aki megszabadít mitől is, elsősorban a bűntől és annak következményeitől. A lelkünknek visszaadja a fiatalságát, a lelke fiatalságát, amit a bűn elvesz. Visszaadja a lelkünknek a tisztaságát. És ez már itt a földön tapasztalat, ami majd persze az örökké valóságban fog számunkra fölfoghatatlan gazdagsággal kiteljesedni. Ez öröm. Ha ennek nem örülünk, akkor valahogy nem egészen éltük meg. Mert ha megélem ezt a titkot a szívemén, abból természetesen örömnek kell fakadnia. És Jézusnak ott van egy ilyen mondata is az evangéliumban, hogy azt akarom, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Teljes öröm, túláradó öröm, aminél nincs több, amely az egész szívet, lelket, az egész személyiséget betölti. Vajon ami szentmisén való részvétel, amelyen szentmisét ünneplésünkben valóban benne van-e ez az ünnepi dimenzió és az öröm? Látjuk azt, hogy Dávid mindent bele ad ebbe az ünneplésbe. A mai szakaszban pont nem olvastuk azt, hogy a előkelő származású felesége le is nézi emiatt, hogy neki vetközik és ott táncol. Hát nem illik, nem olyan előkelő, nem illik. Ismerős ez a szó, hogy nem illik. És Dávid azt mondja, hogy ne, Istennek mindent, Isten nem számít. Nem szabad, és nézd meg, a nép az nem botránkozott meg rajta. És akkor írja is a Szentírás, hogy cserébe a feleségének nem is lett gyermeke. Tehát, hogy nem tudott ünnepelni, és ezért nem lett termékeny. Az ünneplésből, az Isten jelenlétéből fakad örömből termékenység is fakad lelki értelemben is mindenek előtt. És ez kellene, hogy legyen az a jellemzője a kereszténységnek, ami megkülönbözteti a nem hívő világtól, hogy tud ünnepelni. A nem hívő világ körülöttünk, és legyünk őszinték, hogy a körülöttünk levő világ az nagyon sokszor nem hívő, nem igazán hívő, vagy legalábbis nem abban az értelemben, ahogy mi igazán mélyen az Isten hitet, mint egy személyes kapcsolatot az Istennel értjük ebben az értelemben. A körülöttünk levő világ sokszor nem hívő, vagy úgy viselkedik. Rengeteg parti van, buli van, mi egymás, de ez nem igazi ünnep. Ezekből valami hiányzik. Talán nem is valami, hanem a lényeg hiányzik belőle. És a mi szentmisénk ezért kellene, hogy ünnep legyen, és persze legyen egy méltósága ennek az ünnepnek, de legyen igazi öröm a szívünkben, hogy Jézussal egy közösségben lehetünk, hogy Jézus itt és ma köztünk van, és nem csak köztünk van, hanem cselekszik. Jézus nem passzívan van köztünk. Jézus aktív, mindig cselekszik. Cselekszik a szívünkben, a lelkünkben, minden szentmisében, minden vele való találkozásban. Ahogy azt ő tenni szokta, ezt sokszor rejtetten teszi, nem látványosan. Talán mi magunk sem vesszük észre sokszor, mert Isten ilyen finoman, gyengéden formál alakít minket, de mindig cselekszik a lelkünkben, mindig gyógyít. Minden alkalommal gyógyít bennünket a lelkünk mélyét minden szentmisében, és ez az örömünknek a forrása és az oka. Ugye a másik olvasmánya, illetve szentírási szakasz, amit olvastunk az evangéliumból, az a helyzet, amikor Jézus tanít, már annyi ideje tanít, hogy már szinte enni is elfelejt, és hát jönnek ott a rokonai, édesanyja, és hát szeretnének találkozni vele, szeretnének gondoskodni róla. De Jézus nem pusztán ebben a földi dimenzióban él, hanem a mennyei atyával való nagyon csodálatos mély közösségben és egységben. Ugye, aki olvasta 16. Benedek pápának a názáreti Jézusról szóló háromkötetes művét, az tudja, hogy amit a pápa kiemel, hogy mi különböztette meg emberileg Jézust, ha most pusztán emberként nézzük, különleges módon a környezetétől, akkor az, amit kiemel a Szent Atya, a mennyei atyával való egészen egyedülálló bensőséges, mély személyes viszony és kapcsolat. És Jézus ebben él. És annyira ez az ő életének a mindent átjáró valósága, hogy a kapcsolatokat is egy új dimenzióba emeli. Azt mondja, hogy az én anyám és az én rokonaim azok, akik az Isten, vagyis a mennyei atya akaratát teljesítik. Akik azt élik. Az az igazi rokonság. Van a test szerinti rokonság, ez pedig a lélek szerinti kapcsolat. A lélek szerinti mély-mély kapcsolat és rokonság. És Jézus itt azt emeli ki, hogy aki teljesíti atyám akaratát. Vagyis azáltal válok lelki értelemben Jézusnak egészen közeli rokonává, testvérévé, nővérévé, anyjává. Nem pusztán azáltal, hogy ő ezzel melyek ajándékoz, ő ezt fölkínálja, hanem azáltal, hogy én teljesítem az atya akaratát, vagyis megteszem azt, ami helyes. Tulajdonképpen magam, a magam döntései által válok Isten lelki családjának a részesévé és a Jézus rokonságának a részesévé. Nem én teszem magam azzá, ő ajándékoz meg ezzel, de ez az ajándék csak úgy tud bennem kibontakozni, ha én szabad döntéssel e szerint alakítom az életemet. Vagyis teljesítem az atya akaratát. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy teljesítem-e az Atya akaratát. Minden ezen múlik. Az üdvösségem ezen múlik, a személyes életutamnak az alakulása ezen múlik, és a környezetemben is sok minden ezen múlik, mert ha az én személyes életutam helyes, azzal sokakra másokra hatok, és ha helytelen, azzal is hatok másokra. Így vagy úgy, segítve őket is az üdvösség útján, vagy épp ellenkezőleg akadályozva, hátráltatva az ő útjukat is a rossz példával, vagy a helytelen cselekedettel. És itt az a kapcsolat, amit hogy akkor tudok igazán Jézussal személyesen találkozni, hogyha tiszta a szívem, vagyis hogyha az életem, a mindennapi életemben törekszem arra, hogy a mennyei Atya akaratát tegyem. Erre hív Jézus bennünket az evangéliumban, meghív az ő nagyon mély személyes közösségébe, közvetlen rokonai, nem is csak barátainak, rokonainak, amit egy még szorosabb kapcsolat szeretne bennünket látni, de ezt ahhoz köti, hogy megtegyük a mennyei Atya akaratát.
Kedves hallgatóink, mai adásunk első felében Ternyek Csaba egrieseket hallották Szent József alakjáról. Homíliája 2021 márciusában hangzott el a Szent József év kapcsán, majd a szűzanyáról elmélkedett a Segítő Szűz Mária Leány kollégiumban. Összeállításunkat karácsonyi gondolataival folytattuk, melyeket az Egri Bazilikában mondott el 4 évvel ezelőtt karácsony ünnepe kapcsán. A műsor végén Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspököt hallották a Jézussal való örömteli találkozás erejéről. Gondolatai a 2020-as országos lelkipásztori és teológiai napokon hangzottak el Egerben. Áldott karácsonyt kívánunk Egyházfórum című műsorunk minden kedves hallgatójának. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.